A viszont hallásra!
Itt a Szent István Rádió, a jó hír hangja.
17 óra.
Regionális hírek a Szent István Rádióban.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Szent István Rádió hallgatóit. A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Harcos Krisztina. Adásunk tartalmából. Elindult a Vekker, az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatókat segítő, saját fejlesztésű online felülete. Újabb pályázattal segíti a helyi fiatalokat az EGRI Közösségi Alapítvány. Okos parcella követ avattak a belvárosi köztemetőnél. Az éghajlatváltozás okozta nehézségekre új megoldásokat kell keresni. Ezek mai műsorunk főbb hírei, tartsanak velünk! Elindult az Eszterházy Károly Katolikus Egyetem hallgatókat segítő, saját fejlesztésű online felülete a Vekker. A projekt a Széchenyi Terv Plusz program keretében az Európai Unió támogatásával valósult meg. Összköltsége és az elnyert visszanemtérítendő támogatás összege 2,125 milliárd forint, a támogatás mértéke 100%. Az új szoftverről György Dánielt, az intézmény média és dizájn tanszékének művésztanárát kérdeztük.
Most az Eszterházy Károly Katolikus Egyetemen lett bemutatva egy új hallgatói, támogatói szoftver, ha egészen pontosan fogalmazok, Vekker fantázia névvel, ami azért is jó, mert ugye az EKE mozaik szó benne van, gondolom ebben volt tudatosság, hogy gyakorlatilag ez a szoftver, ez hogyan fogja segíteni akár a hallgatók, akár az oktatók munkáját?
Az a szerencsés helyzet állt elő, hogy a hallgatóink tervezték a UI és a UX részét is. A szoftvernek, ami azt jelenti, hogy a felhasználói élményért és ők voltak a felelősek, és együtt találtuk ki, ez egy órai munka keretein belül valósult meg, ami azt jelenti, hogy a célcsoport és a tervezők és a fejlesztők gyakorlatilag egy halmazt jelentettek, ugyanis hallgatók tervezték ilyen értelemben saját maguknak. Ami azt jelenti, hogy azokkal a problémákkal, amikkel szembesültek a hétköznapjai kapcsán, gyakorlatilag ezekre kerestünk megoldásokat, amiket integráltunk a rendszerbe. Hogy konkrétumokat is mondjak, tehát ugye ahogy bejelentkezünk a szoftverbe, rögtön láthatjuk azt, hogy éppen milyen óránk zajlik, hogyha rákattintunk erre az órára, akkor az órával kapcsolatosan láthatjuk azokat az információkat, amik a kurzushoz hozzátartozó fontos információk. Hol van a kurzus? Hogy tudok oda jutni, a Vekker oda tud vinni minket GPS koordinát alapján, vagy meghatározott leszúrt gombosti alapján a térképen. Meg tudjuk nézni, hogy az adott kurzust milyen hallgatók vették fel. Tudunk üzenni nekik, tudunk egyenként, vagy akár mindenkinek csoportos üzenetet küldeni, illetve a kurzusokhoz tartozik egy kurzus fórum, ami archiváltan hozzáférhető a hallgató számára egészen addig, amíg az egyetemen van, ahol akár az oktató, vagy akár a hallgatótársak jegyzeteket oszthatnak meg, linkeket tehetnek be, stb. Stb. Ezen felül a hallgató saját pénzügyeit meg tudja nézni. Nagyon szép vizualizált formában láthatja, hogy mik a rendszeres jövedelmei, mik a rendszeres kiadásai. Az előrehaladását meg tudja nézni, hogy az adott fél években hogy teljesített, hogyan osztanak el a kreditei, hány kreditre van még szüksége az adott fél évben, hány kreditet vett fel, és eddig hány kreditet teljesített. Hozzáfér az átlagaihoz, mindenfajta speciális átlag számítási forma létezik. Ugye a különböző pályázatokhoz szükséges lehet például a korrigált kreditindex, különböző indexek, ezeket mind látja a hallgató. Ezen túl az egyetemi hírek importálódnak az egyetem weboldaláról. Tehát a hallgató látja egy naptárban, hogy az egyetemi események hogyan rendeződnek el a jövőben, fel tud készülni rá, az órarendjével össze tudja vetni, és meg tudja tekinteni értelmesen az órarendjét is, ahol szintén minden fontos információt megtalál.
Idén is meghirdeti az Esély Jövő élménypályázatot az EGRI Közösségi Alapítvány. Erről Rakusz Márta, az alapítvány elnöke beszélt sajtótájékoztatón. Idén olyan 25 év alatti fiatalokat támogatnak majd, akik saját ötleteikkel őket bevonva alakítják saját programjaikat. A pályázat részleteiről Rakusz Márta nyilatkozott.
Az EGLI Közösségi Alapítvány 2024-ben is meghirdeti esélyjövő élmény elnevezésű támogatási programját, aminek keretében Egerben élő, dolgozó, működő, aktívkodó közösségeket szeretnénk támogatni, nem feltétlenül civil szervezeteket, lehetnek olyan közösségek is, akik nem bejegyzett szervezetként, de valamilyen módon tenni szeretnének EGLI közösségekért. A pályázati kiírásunk már elérhető a honlapon, egészen április 30-ig lehet pályázni, viszont idén azt találtuk ki, hogy április 12-én tartunk egy találkozót azokkal a ötletgazdákkal, azokkal a közösségekkel, akiknek már van valami a fejükben ezzel kapcsolatban, hogy mivel szeretnének pályázni, ugyanis mi minden segítséget meg szeretnénk adni ahhoz, hogy olyan pályázatok szülessenek, ahol ténylegesen bevonják a helyi közösségeket, tényleg helyi igényekre, helyi szükségletekre reagálnak ezek a projektek. Ráadásul idén egy különös fontos fókuszt adtunk a pályázati programunknak, mégpedig a fiatalok. Talán emlékeznek néhányan, jó sokan támogattak minket tavaly, amikor az ifjúsági alapunkra gyűjtöttünk. Hát most elérkezett a pillanat, hogy az ifjúsági alapba összegyűjtött pénzből támogassunk fiatalokat, fiatalok kezdeményezéseit. Szóval az idei pályázati programunknak ez a különös fókusza, hogy kifejezetten olyan programokat szeretnénk támogatni, ami 25 év alatti fiatalok valósítanak meg, őket vonják be, értük van, illetve velük valósul meg a program. És ennek keretében szeretnénk minden segítséget megadni ezeknek a pályázó közösségeknek, úgyhogy április 12-én várunk mindenkit délután, amikor is mindenki elmondhatja az ötletét, és mi segíteni fogunk abban, hogy látva, hogy milyen szükségletek, milyen ötletek vannak, ezeket összhangba hozzuk azzal, amik az EGLI Közösségi Alapítvány céljai és víziója, amire mi hivatottak vagyunk, hogy támogassuk, és mindezt az EGLI ifjúsági alapból, amit tavaly sikerült összehoznunk az EGLI-ek és hát szimpatizásaink támogatásaiból. Idén 600 ezer forint keretösszeget állapítottunk meg, bár ebben rugalmasabb tudunk lenni, hiszen tavaly is volt rá példa, hogy kitaláltunk egy keretösszeget, konkrétan a Boldog utca programunk keretében, aztán jól megdupláztuk, mert annyira nagy érdeklődés volt rá, és hál' Istennek sikerült egy olyan programot elindítani akkor is, amire tényleg van igény, és ezt idén is reméljük, hogy tényleg lesznek aktív fiatalok, aktív közösségek, akik megragadják az alkalmat, és valami olyan ötletüket szeretnék ebből megvalósítani, amivel az EGLI fiatalokért tesznek, vagy magukért, mert EGLI fiatalok, és szeretnék, ha Eger egy jobb hely lenne a fiatalok számára is.
Okos parcellakövet avattak a belvárosi köztemető Horváth Mihály úti bejáratánál. Az emlékőrző tárgyon egy QR kód is található, amely megmutatja, hogy kik azok a történelem szempontjából fontos személyek, akiket a Nemzeti Emlékhely és Kegyeleti Bizottság védett sírban nyugvó személyekké nyilvánított. Fekete Gábor tudósítónk összeállítását hallják.
A szabadságharc egyik legkiemelkedőbb eseménye a hatvani csata 1849. április 2-án zajlott. Ezzel vette kezdetét a dicsőséges tavaszi hadjárat. Az évforduló alkalmából okos parcellakövet adtak át a hatvani köztemetőben, amely a hatvani hadjáratban elhunyt hősök sírhelyét jelöli. A parcellakő egy QR kóddal van ellátva, amelyet ha a telefonunkkal beolvasunk, akkor a hatvani lovassági összecsapásban elhunyt 10 huszárról tudhatunk meg többet. A QR kód a Nemzeti Örökség Intézetének weboldalára vezet, ahol Csatafi Ferencről is látható bejegyzés, aki az ütközetben hősi halált halt. Mócár Gábor, a Nemzeti Örökség Intézetének főigazgatója szerint az okos parcellakő segít a múlt megőrzésében. Őt hallják.
700 olyan helyszín van az országban, ahol különböző típusú temetkezési helyeken a nemzet történelme szempontjából fontos személyiségek sírjai találhatók. És mi szeretnénk ezeket a sírhelyeket közel hozni a mai magyar társadalomhoz, és elsősorban a jövő generációhoz, hogy amikor ők itt járnak a temetőben, akár egy picit az ő digitális fogyasztási igényeikhez is kapcsolódva a QR kódokon keresztül megtaláljuk a kapcsolatot az ő szívükhöz, lelkükhöz. Ezen a parcellakőben keresztül egy QR kód beolvasásával azt láthatjuk meg, hogy ebben a temetőben kik azok a fontos, a magyar nemzet történelme szempontjából fontos személyek, akiket a Nemzeti Emléke és Kegyeleti Bizottság védett sírban nyugvó személyekké nyilvánított.
Az eseményen Szényei András alpolgármester beszédet mondott, aki kiemelte, hogy a hatvani csata a város dicső napja, amelyre már az okos parcellakő is emlékeztetni fogja az embereket. Hozzátette, hogy a hatvaniak büszkén emlékeznek a hősökre, hiszen a dicsőséges tavaszi hadjárat első győztes csatája 60-ban volt. Szabó Zsolt, a térség országgyűlési képviselője úgy véli, a digitális világhoz alkalmazkodva most egy olyan információs parcellakővel gazdagodott a temető, aminek a segítségével, a modern kor eszközeivel emlékezhetünk a múltra.
Az éghajlatváltozás okozta nehézségekre új megoldásokat kell keresni a talajművelés szempontjából is. A megoldások pedig már meg is vannak, csak el kell juttatni őket a különböző generációkhoz. Ezt mondta Makádi Marian a Talaj Élete című kampány nyíregyházi rendezvényén, amelyhez hasonló több mint 40-et tartottak az országban.
A talaj az egy élő rendszer, azt próbáltam itt is hangsúlyozni a gyerekek számára is. A monokultúrában ugyanaz a növény van folyamatosan benne, ugyanaz a gyökérrendszer, ugyanaz a tápanyagellátás. Nagyon fontos lenne a változatos növényi sorrend, az, hogy pillangós, kalászos és minden egyéb növény belekerüljön abba a talajba, ami az adott talajra alkalmas, tehát az adott talajon termeszthető. És nagyon fontos lenne az, hogy ne csak azt nézzük, hogy abból mennyi termés hozható le, hanem olyan növényeket is tegyünk a talajra, amik folyamatosan talajfedettséget biztosítanak. Ezeket hívjuk vagy zöldrágya növénynek, talajtakaró növénynek, amiből konkrét lehozható tápanyag nem lesz, de a szerves anyagtartalma ott marad a talajban. Tehát a talaj feletti szerves anyaga és a gyökér által képviselt szerves anyag, és ezáltal a talajainkat tudjuk egy kicsit élővé tenni. Én úgy gondolom, hogy elindultunk egy jó úton, tehát egy régi környezeti feltételekhez igazodó szemléleten kellene most módosítanunk. Egyrészt azért, mert az a szemlélet, tehát az a működési rendszer a jelen környezeti helyzetünkben nem fenntartható. Változik az éghajlat, ami leginkább a hőmérsékletben és a csapad jelentkezik. Az ilyen fajta talajműveléseinkkel, talajhasználattal, amit most csinálunk, ez a változás nem kompenzálható, ehhez nekünk alkalmazkodni kell. Nekünk védenünk kell most már a talajainkat egy nagyon-nagyon sok negatív hatástól, ami részben konkrétan a mi hatásunk, akár a szántás, akár a szabad talajfelszín meghagyása, akár az éghajlatváltozásból adódó hatások. És erre megvannak a lehetőségek, megvannak a módszerek, ezeket kell eljuttatnunk minél több ember felé, és minél fiatalabb generációt célzunk meg ezekkel az ismeretekkel, annál nagyobb valószínűsége lesz, hogy a változás pozitív irányba fog bekövetkezni.
Híreink végén az időjárásról. Derült vagy fátyol felhős lesz az ég, néhol pára, ködfolt képződhet, csapadék nem lesz. A légmozgás nagyrészt mérsékelt marad, csak az északnyugati tájakon kísérhetik élénk lökések a délkeleti szelet. A legalacsonyabb hajnali hőmérséklet általában 6 és 13 fok között várható, de a szelesebb Észak-Dunántúlon és a magasabban fekvő részeken ennél enyhébb, míg a hidegre hajlamos helyeken ennél hidegebb lesz a hajnal. Kedves hallgatóink, adásunk a Média Tanács támogatásával a Magyar Média Mecenatúra program keretében készült 2024. április 7-én.
Regionális híreket hallottak a Szent István Rádióban. Itt a Szent István Rádió. A jó hír hangja. Értékadó. Magazinműsor a tudás alapú gazdaságról.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Adásunk tartalma: szó lesz a pedagógusok béremeléséről, ellátogatunk a Miskolci Egyetem diplomaosztójára, hidrogénbuszt tesztel a Miskolci Közlekedési ZRT. Tartalmas rádiózást kíván a szerkesztő Grunda János nevében is a bemondó Klész Beáta.
Értékadó, a Szent István Rádió gazdasági magazinja.
Hamarosan érkeznek az emelt bérek a Miskolci Szakképzési Centrum oktatóinak is. Az oktatói bérek átlagosan 32,2%-kal emelkednek. A szakképzésben a mostani több mint 32,2%-os emelésen kívül 2020-ban már történt egy 30%-os, tavaly pedig egy 15%-os bérnövekedés, azaz 3 év alatt majdnem megduplázódott az oktatók fizetése. A bérfejlesztés az oktatók tavaly májusban és júniusban elvégzett teljesítmény alapú értékelésén nyugszik, és a mostani emelésnél is ezt fogják figyelembe venni. Ezzel lehetőséget biztosítanak arra, hogy aki jobban tanít, jobban foglalkozik a diákokkal, az átlagnál akár jóval magasabb bért is hazavihet. A részletekről Kis Gábor, a Miskolci Szakképzési Centrum kancellária adott tájékoztatást.
Most egy olyan fejlesztés, olyan béremelés történik, ami még soha nem volt. Ugye itt most 2024. januárjától egy átlagosan 32,2%-os bérnövekedés van, ami egy több éves program keretében zajlik, ugye egy átgondolt fejlesztés eredményében, de ilyen nagy léptékű béremelés még nem volt. El tudom mondani, hogy mi is a logikája ennek a bérfejlesztésnek, ugye, mert az a kulcsszó azért benne van, hogy átlagosan 32,2%, ugye ez egy picit összetettebb így a hétköznapok szintjén. Ugye alapvetően két része van, vannak olyan elemei, ami független attól, hogy ki milyen teljesítményben dolgozik. A szakképzésben van egy nagyon fontos elem, ahhoz, hogy vonzó legyen a fiatal pályakezdő diplomások számára. Itt a mi esetünkben egy 582.000 forintos kezdő fizetést mindenki számára tudunk garantálni. Azt gondolom, hogy azért ez egy fontos dolog. Ez már akár arra is alternatíva lehet, hogy egy frissen végzett a versenyszférába vagy az oktatásba helyezkedjen el. Tehát ez a kötelező minimum összeg egy nagyon fontos szempont. Ugye van egy olyan eleme a bérfejlesztési programnak, hogy biztosan mindenki kapjon valamennyit, ez a minimum 50.000 forint, tehát annál semmiféleképpen nem kaphat kevesebb emelést, de általában, amit azt gondolom, hogy szintén egy fontos elem, hogy itt a bérnövekedésnek egy része az oktatói teljesítményektől függ. Tehát, hogy szeretnénk azt honorálni, hogyha valaki többet tesz le az asztalra az iskolai szakmai munkába, a versenyeredményei jobbak, vagy olyan diplomája van, ami munkaerőpiaci szempontból fontos. Ezt hívjuk mi oktatói értékelésnek. Ugye az előző tanév végén ez teljes körűen lezajlott az iskoláinkban, és ez megjelent egy pontszámban, ami itt a mostani bérfejlesztésben egy nagyon fontos elem volt. Most éppen a közepébe vagyunk benne, tehát az elmúlt napon már az oktatóink megkapták azt a tájékoztatást pontosan, hogy milyen emeléseket kaptak. Itt azért azt gondolom, hogy egy nagyon-nagyon pozitív folyamat, folyamatosan kapjuk ezeket a visszajelzéseket, és azért ez nem is csoda, hogy emögött egy óriási elégedettség van, hiszen azok, akik alacsonyabb szintről indultak a bérbeállásból, és most minimum az 582.000 forintra vagy afelé ugrottak hirtelen gyorsan, az ő esetükben ez 45-50%-os bérnövekedést is jelenthet, ami azt gondolom, hogy nagyon fontos. Az elmúlt napokban ugye ennek a tájékoztatása megtörtént, és gyakorlatilag már a szakképzési centrum iskoláinak oktatói a megemelt bért fogják megkapni. Itt nagyon fontos elmondani, hogy nem csak az alapbérek változnak, ugye mert egy iskolában tanító oktatónak nem csak alapbére van, az, aki osztályfőnöki feladatokat vállal, ez is emelkedik, itt 40.000-ről 50.000 forintra gyakran ő a mi iskoláinkban az osztályfőnöki pótlék, munkaközösség vezetői pótlék is emelkedik. Ezek azt gondolom, hogy ugyanilyen fontos dolgok, illetve akik többletórákat vállalnak, helyettesítenek, vagy túlórában üres álláshely esetén még dolgoznak, ott is azért ugye 4500 forint helyett most már 5500 forintot tudunk ezért is fizetni, tehát hogy ezek még ezekkel az elemekkel is itt kiegészülnek, és azt nagyon fontos kiemelni, hogy igen, nagyon fontos az anyagi része ennek a dolognak, a növekvő forintok a munkaszerződésben, de ami a pozitív visszajelzés, hogy az oktatóink ezt fontos erkölcsi üzenetnek is tartják, hogy ennek a munkakörnek, ennek a feladatnak a megbecsültsége az elmúlt időszakban sokat nőtt, és azt gondolom, hogy az mindenkinek nagyon fontos, hogy azt a szakmát, azt a szakterületet jobban elismerjék. És hogyha összességében nézzük, akkor alapvetően azt lehet mondani, hogy ugye 2020 óta 3 bérfejlesztés történt az elmúlt időszakban, és most ezzel a mostanival már gyakorlatilag a 100%-ot közelíti meg a bérnövekedésnek a mértéke, tehát azt mondhatjuk, hogy így most ettől a hónaptól közel dupláját keresik a kollégáink, mint 2019-ben. Szokták a hallgatók a rádióból is hallani, hogy 22 óra a heti munkaidejük, és ugye aki 40 órás munkaszerződéssel rendelkezik, azt gondolhatja azt, hogy ez a 22 óra azért ez nagyon kevés, na de azért itt arra kell gondolni, hogy a mi oktatóink sok esetben például a legkorszerűbb szakmai ismereteket tanítják, mondok néhány példát, aki ma a közlekedési autós területen oktat, annak a számára egy óriási kihívás követni a napi szakmai fejlődést, a hibrid autók, az elektromos autók új technológiáját, szerelését, karbantartását, nem beszélve az informatikáról, amiben hát azt lehet mondani, hogy 3 évente újul meg egy tanárnak a tudása, hogyha követi a folyamatokat. Tehát az egyik fontos elem az a felkészülés, ami az rengeteg időt jelent, de nyilván ugye az oktatással együtt jár több dolog. Ugye a dolgozatok kijavítása, a különböző iskolai, közösségi programokkal kapcsolatos ügyek, az adminisztrációs feladatok ellátása is, amit nagyon szeretnék kiemelni, két fontos terület van az iskolákban. Az egyik az a tehetségfejlesztés. Ugye ebben az elmúlt időszakban nagyon sok szép siker született, hiszen a magyar szakképzés az európai versenyben a legjobbak között van, a dobogós helyet ért el az elmúlt évben. Ehhez rengeteg munka kell, de emellett ugyanilyen fontos a hátránykompenzálás, hiszen az iskolába azért érkeznek olyan diákok, akik alapvető kompetencia hiányokkal küszködnek. Ezt kimondhatjuk, hogy még a szövegértéssel is lehetnek gondok, és nyilván nem lehet úgy szakmát tanítani, hogy ilyen hiányosságok vannak, ezért a felzárkóztatás, hátránykompenzálás szintén nagyon fontos. Az elmúlt időszakban is már azt éreztük, úgy tapasztaltuk, hogy vonzóbb lett a technikumokban tanítani. Az elmúlt időszakban is érkeztek már olyanok, akik az iparban dolgoztak, és azt láttuk, hogy azért ez egy másik életpálya, akiben van azzal kapcsolatban elkötelezettség, hogy átadja a tudását. Ez azért egy másik fajta munka, és ilyen szempontból ennek van egy vonzása. Azzal együtt viszont, hogy most ilyen szinten emelkedtek a bérek, így már biztos, hogy másképp látják sokan, és most már nincs az érzés valakiben, hogy szeretnék iskolában tanítani, de az egzisztenciális hátrányt jelent. Így javultak ezek a kondíciók, és reméljük, hogy ilyen szempontból is vonzók lesznek. Mi nagyon számítunk a friss diplomásokra, és azt gondoljuk, hogy ez az ő esetükben is egy sokkal jobb opció most már, de az elmúlt években is volt már arra példa, hogy akár a köznevelésből, gimnáziumokból, vagy a versenyszférából is érkeztek hozzánk kollégák.
Diplomátadó ünnepi szenátusi ülést tartottak a Miskolci Egyetemen, ahol az anyag- és vegyészmérnöki kar, állam- és jogtudományi kar, bölcsészet- és társadalomtudományi kar, valamint a műszaki föld- és környezettudományi kar végzős diákjai vehették át oklevelüket. A hallgatókat Alakszai Zoltán, a Bosodabaúj-Zemplén vármegyei kormányhivatal főispánja köszöntötte, a végzős hallgatók nevében pedig Vég Renáta okleveles általános iskolai magyar tanár adott hálát az intézményben eltöltött éveikért.
Kedves végzős hallgatók! Jó hírem van! A diploma megszerzése nem a történet vége, hanem a kezdet, a nagybetűs élet kezdete. A diploma esélyt jelent egy sikeres pályafutásra. Esélyt, amellyel élni kell. Éljetek hát vele! A valétáló gyűrű, amit viseltek, emlékeztessen titeket az egyetemi eszmére és arra, hogy feladatotok van a társadalomban. Értelmiséginek lenni nem magánügy, az kötelezettséggel jár. Minden, amit tesztek, hatással lesz életünkre, hatással lesz a jövőnkre, hatással lesz nemzetünk jövőjére. Ezért számítunk rátok. Számítunk a tudásotokra és elhivatottságotokra. Ti alakítjátok a jövőnket, és rajtatok is áll hazánk sikere. Soha ne feledkezzetek meg arról, hogy egyetlen ötlet vagy cselekedet, amelyben hisznek, megváltoztathatja az egész világot. Mindenki a maga sorsának kovácsa. Ha úgy érzitek, kalandra, tapasztalatra, új élményekre vágytok, hát vágjatok bele. Legyetek nyitottak, lássatok világot, de ha tehetitek, térjetek haza. Sose feledjétek, Borsodabaúj-Zemplén vármegye és Miskolc mindig visszavár titeket. Remélem, egyre többen gondoljuk úgy, hogy sorsom Borsod. Engedjétek meg, hogy a Búcsú című diáknóta legfontosabb üzenetével zárjam soraimat. Visszatérünk egyszer, százszor, visszajövünk, ha tudunk, felöltjük az aufunkat, s barátok közt vigadunk. Jó szerencsét, legyen fényes sikere a kohásznak, igazságot a jogásznak, vivát bölcsész. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Ez a nap is elérkezett. Kinek rövidebb, kinek hosszabb időszak után. Az évek során számos foltét bevetettünk annak érdekében, hogy meghosszabbítsuk hallgatói éveinket. Azonban most itt az idő búcsúzni. Barátainktól, oktatóinktól, Kőkatától, a kampusztól. Itt állva és visszagondolva az elmúlt évekre, az egyik szemem sír, a másik nevet. Szívemben érzem most azt a bizonyos szorító érzést, hogy most búcsúznunk kell szeretett egyetemünktől. Közben boldog és büszke vagyok magamra, magunkra. Sikerrel vettük az élet által elénk gördített akadályokat. Letettünk minden vizsgát, felejthetetlen emlékeket gyűjtöttünk együtt, közösen. Szakokon, karokon átívelő barátságokat kötöttünk, melyeket az universitás falain túl is ápolunk. Aznap, amikor felvételt nyertem az egyetemre, még álmodni sem mertem róla, hogy ennyi nagyszerű embert rásodor össze az élet, hogy ennyi felejthetetlen emlékel gazdagodok általatok. Az évek során számtalanszor küzdöttünk egymás ellen, egyes sportnapon, olimpián vagy egyetemi napokon. Nappal egymás legnagyobb vetélytársai voltunk, ám este a megszokott szeretettel és barátsággal gratuláltunk egymás sikereihez. És most itt vagyunk. Elszállt az idő. Búcsúzunk. Számos különbség van köztünk, bányászok, kohászok, jogászok és bölcsészek között, ám egy valami közös. Selmec. Mindannyian szívünkbe zártuk Selmec szellemét, az akadémiát. Azokat az értékeket, amelyek által jobb emberré váltunk. Azt a tudást, amellyel öregbítjük egyetemünk hírnevét. A kollegialitást, amely különlegessé és unikálissá teszi a Miskolci Egyetemet. Hisz, ha Miskolc hív, mi itt leszünk. Tisztelt oktatók! Szeretném a végzősök nevében megköszönni önöknek, hogy kiváló szakértelmükkel és mérhetetlen türelmükkel támogattak minket abban, hogy poroshasú kisgólyákból képzett és elhivatott szakemberekké váljunk. Hálásak vagyunk, hogy egyengedték utunkat, hogy megtanítottak küzdeni és kitartani a vizsgai időszakok során. Köszönjük önöknek! Kedves hallgatótársak, Kedves barátok, bármi is történik az életben, merjetek álmodni. Higgyetek magatokban, és sose adjátok fel. A sikertelenség nem azt jelenti, hogy kudarcot vallottál. Azt jelenti, hogy fel kell állnod, és újra megpróbálnod. Most pedig útra valóul Goethe szavaival búcsúzom tőletek. Bármihez, amit megtehetsz, vagy megálmodsz, fogj hozzá. A merészségben zsenialitás, erő és varázslat rejlik. Ezúton kívánok bányász szokás szerint jó szerencsét nyásporgáli életünkhöz. Remélem, sőt inkább tudom, hogy Miskolcot soha el nem feledjük, visszatérünk, és ajkainkon újra felcsendül az a bizonyos Gaudeamus igitur. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, jó szerencsét, legyen fényes sikere a kohásznak, igazságot a jogásznak, vivat bölcsész, vivat akadémia, vivant professzúres.
Most professzor dr. Mucsi Gábort, a Műszaki Föld és Környezettudományi Kar dékányát és dr. Szilágyi Rolandot, a Miskolci Egyetem oktatási rektor helyettesét hallják.
Az egyetemünk legfontosabb eseménye, amikor hallgatóinak diplomáit átadjuk, ami egy igazi ünnep mindannyiunk számára. Emiatt külön megtiszteltetés számomra, hogy elsőként köszönhetem az Anyag- és Vegyészmérnöki Kar, az Állam- és Jogtudományi Kar, a Bölcsészet és Társadalomtudományi Kar, valamint a Műszaki Föld- és Környezettudományi Kar friss diplomás szakembereit a Miskolci Egyetem fennállásának 75. jubileumi jogelőd intézményeinek a Selmecbányai Bányászati Kohászati Intézmény 289. esztendejében. Engedjék meg, hogy tiszta szívből gratuláljak önöknek és szüleiknek egyaránt. Fenti számok hallatán mindig jusson eszükbe az alábbi gondolat, amely Müller Pétertől származik: viharban az a fa marad állva, melynek mélyek és erősek a gyökerei. Önök egy olyan erős fához tartoznak, amelynek gyökerei megfelelő stabilitást nyújtanak önöknek egész életük során. Erre szükség is van manapság, mivel mindannyian tudjuk, hogy az elmúlt években a világban mérhetetlenül sok negatív változás ment végbe. Rengeteg nehézséggel találkoztunk a mindennapi élet számos területén, de az emberiség hosszú története megtanított mindannyiunkat az alkalmazkodásra, amire a jövőben is nagy szükség lesz. Lehet, hogy most úgy tűnik, elengedjük a kezüket a nagy világban, és ez némi bizonytalansági érzést generálhat önökben. De nehéz helyzetekben gondoljanak a Miskolci Egyetem által tanított szemléletre, amit itt magukba szívtak, a kitartásra, az egymás kölcsönös tiszteletére és megsegítésére. Ezzel összefüggésben Willer amerikai író a következőt mondta: nem változtathatunk azon, hogy a víz mindig lefelé folyik, de ha tanulmányozhatjuk a sodrását, és ahelyett, hogy próbálnánk ellene szegülni, kihasználhatjuk célunk érdekében. Szükség is van az e fajta hozzáállásra, gondolkodásra, mivel a mai emberének számtalan körülményhez kell alkalmazkodnia, de legfőképp a megváltozott gazdasági, társadalmi és környezeti feltételekhez. Így reméljük sikerült úgy túljutni a ma nehézségein, hogy utódaink is élhető környezetben élnek majd, amely megteremtésében az önök szaktudására is számít társadalmunk, mivel a fenntartható jövő megalkotásához szükséges a jogi, társadalomtudományi, anyagtudományi, föld- és környezettudományi szaktudás egyaránt. A Miskolci Egyetem egyik fő ereje a multidisziplináris tudásbázis megléte, ugyanis egyedülálló komplex tudással, jól felszerelt laboratóriumokkal és nemzetközileg is elismert oktatókkal, kutatókkal rendelkezünk, ami alkalmassá tesz bennünket a jövő formálásához. Képzéseinket folyamatosan fejlesztjük, aktualizáljuk, új képzéseket hozunk létre, hogy önök minél versenyképesebb szaktudással rendelkezzenek a munkaerőpiacon. Szinte minden érdeklődési körben rendelkezünk új programmal, amelyekre szeretettel várjuk önöket a jövőben is. Ezen túlmenően ez az intézmény nem csak kiváló professzorairól, tudományos teljesítményéről ismert, hanem legendás szelleméről, szellemiségéről is híres. Az egyetemen kialakult humánus és közvetlen oktató-hallgató viszony, az alsó és felsőbéves hallgatók hagyományosan jó kapcsolata, a diák életet tartalmassá, színessé tevő, a hallgatóságos közös célokért egységbe fogó diák hagyományok, az intézmény mindenkori hallgatóinak az alma mater iránti tisztelete és szeretete, ez az, ami az egyetem minden oktatóját, hallgatóját, végzett szakemberét jellemezte és jellemzi ma is. Kívánom, hogy rendszeresen találkozzanak diáktársaikkal, és 2074-ben vegyék át az aranydiplomájukat a Miskolci Egyetemen. De addig is sok teendőjük lesz. Diplomájuk azt igazolja, hogy elsajátították azokat az ismereteket, amelyek képessé teszik önöket a kezdő szakemberként elvégzendő munkára. De ahhoz, hogy tovább fejlődjenek, szükséges a tudástáruk folyamatos bővítése, hogy a minél komplexebb feladatokat, kihívásokat munkájuk során meg tudják majd oldani. Ezért arra biztatom önöket, hogy folytassák tanulmányaikat mesterképzési, posztgraduális vagy doktori programjainkon. Amikor számot vetünk az elmúlt évekről, ne feledkezzünk meg egy igen fontos hozzávalóról, mégpedig a környezetről, ahol alkotunk, ahol tanulunk, ahol élünk, ez pedig Miskolc és a régió. A városnak is sokat jelent az egyetem itt léte, egyfajta szimbiózisban élünk. Ha lehet, maradjanak ebben a csodás régióban, városban, amit páratlan természeti kincsei mellett megfelelő munkalehetőséget is biztosít. Végezetül engem is Goethe inspirált, akárcsak a kolléginát. Egy Goethe idézettel zárnám beszédemet. Nem elég a tudás, alkalmazkodni is kell. Nem elég az akarás, cselekedni is kell. Így hát cselekedjenek önök is, ha úgy érzik, ne legyenek restek. Bízom benne, hogy ehhez hasznos szaktudással, gondolkodásmóddal vérteztük fel önöket, emellett sok élménnyel is gazdagodtak az egyetemi éveik alatt. Ha szakmai pályájuk során oktatási vagy kutatási kérdésük adódna, vagy csak szívesen emlékeznének vissza hallgatói éveikre, minket megtalálnak. Kívánok pályájukhoz sok szakmai sikert, és magánéletükben pedig boldogságot, ne feledjék el megköszönni szüleiknek, rokonaiknak a támogatását, amely végig kísérte és kíséri a mai népük is útjukat. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, jó szerencsét, Vivát Miskolci Egyetem, Vivát Miskolc!
Engedjék meg, hogy záró gondolataimba beleszőjem az egyetem infrastruktúráját is, amelyet immár magánegyetemként az elmúlt években soha nem látott mértékben fejlesztettünk. Új kollégiumok, új könyvtár, új számítógépek és laboratóriumok, új sportcentrum várja a hallgatókat szeptembertől. Mindezekkel együtt a Miskolci Egyetemnek nem csak a kampusza gyönyörű és országosan egyedülálló, hanem a díszaulája is méltó helyszíne a mai ünnepségnek. Ha mögém tekintenek, láthatják Szász Endre csodálatos alkotását, melynek már az anyaga is megyénk egyik híres hungarikuma, a hollóházi porcelán. A kép címe a tudás fája. Nem tudom, megálltak-e valaha ezelőtt a kép előtt, volt-e idejük rohanó világunkban elgondolkodni, netán elmélázni azon, mit is ábrázol, esetleg mit üzenhet önöknek, egyetemi polgároknak. Vegyük most együtt szemügyre ezt a képet. Ahogy láthatják, központi alakja egy nő, a tudás anyja, aki hajának folytatásaként elágazó gajakon tartja a hazai és nemzetközi tudományos élet kiválóságait. Engedjék meg, hogy a teljesség igénye nélkül néhány hazai, miskolci kiválóságot kiemeljek a képről. A tudás fáján láthatjuk Gelei Sándor, kétszeres Kossuth-díjas kohómérnököt, többek között a Miskolci Egyetem jogelődjének professzorát. Sályi István, Kossuth-díjas gépészmérnök, a Nehéz Műszaki Egyetem korábbi rektorát. De olvashatjuk Mika József nevét is, aki az 1950-es években Kossuth-díjas vegyészmérnökként, kémikusként itt Miskolcon osztotta meg tudását az akkori hallgatókkal. Kerpeli Antal neve is ismerősen csenghet mindannyiunknak, hiszen ő is a Nehézipari Műszaki Egyetem kiemelkedő tudású kohómérnök professzora volt. Ez a kép azonban nem csak a múltba tekint, hanem a jövőnek is teret ad, hiszen az üres keretek, amelyek rajta láthatók, önöknek vannak fenntartva. Önöknek, akikben bízunk, és hisszük, hogy szakmájuk kiválóságai lehetnek, úgy, mint az előbb felsorolt professzorok. A tudással felvérteztük önöket, innentől már csak önökön múlik, mire használják azt. Használják becsülettel és tisztességgel, és legyenek mindig büszkék arra, hogy a Miskolci Egyetem az alma máterük. Legyenek büszkék, hiszen kiérdemelték, hogy büszkék lehessenek önmagukra. És azt is, hogy mi, oktatóik és családtagjaik szintén büszkék lehessünk önökre. Hosszú és kemény munka eredményeként elérték, rövid és középtávú célként azt, hogy teljesítsék az egyetemi diploma megszerzéséhez szükséges elvárásokat. Az egyetem évei alatt sok kihívással és nehézséggel találkozhattak, de megtapasztalhatták, hogy minden akadály leküzdhető. Ne engedjék, hogy a félelem vagy a bizonytalanság visszatartsa önöket, hiszen a tudás az egyetlen dolog, ami igazán szabaddá teszi az embert. Gondoljanak a képen is látható kiválóságokra, professzoraikra, tanáraikra. Immár tanulmányaik befejeztével láthatják, hogy akikre gólyaként, balekként felnéztek, azok a professzorok, akiknek nem volt bonyolult egyetlen képlet vagy definíció sem, ők a szakmai tapasztalataik mértékén túl leginkább egy dologban különböztek önöktől, a gondolkodásmódjukban. Egyetemi életük során lehetőségük nyílt ennek a gondolkodásmódnak az elsajátítására, Így már önállóan is képesek megbirkózni bármilyen problémával, mert ne feledjék, hogy nincsenek megoldhatatlan problémák, csak megfelelő hozzáállás szükséges. A diploma, amelyet a mai napon átvesznek, nem csak egy papír, hanem a megszerzett szakmai tudásuk, kitartásuk, eltökéltségük jelképe. Immár az oklevelük birtokában bízom benne, hogy mindannyian olyan utat választanak, amelyen szenvedéllyel és eltökéltséggel járhatnak. Legyen az egy új állás, vagy éppen további tanulmányok folytatása ismereteik bővítéséhez itt, a Miskolci Egyetemen. Találják meg az örömöt szakmájukban, hogy ezáltal formálhassák saját jövőjüket, és nyomot hagyjanak a világban. Útravalóul azt tanácsolom, hogy legyenek bátrak, kitartóak, és hogy mindig maradjanak hűek az álmaikhoz. Gratulálok Önöknek, sok sikert és jó szerencsét kívánok a további életükben. A mai ülést József Attila egy sorával zárnám, amely azt gondolom, hogy a rohanó világunkban rendkívül fontos gondolat, mert annyi mosoly és ölelés akad fönn a világ ágbogán. Kívánom, hogy a mai ünnepnapon mosolyogjanak, öleljék meg szeretteiket, akik eddig is támogatták Önöket, és ezután is fogják egész életükben.
Debrecenből Miskolcra érkezett hazánk első magyar zöld rendszámmal rendelkező hidrogén üzemanyagcellás autóbusza, amelyet egy éven keresztül 6 magyar városban tesztelnek. Az autóbusz januárban Debrecenben szállította az utasokat, február 3-a és március 1-e között pedig a miskolci utazóközönség is kipróbálhatja a káros égés termékek helyett vízgőzt kipufogó járművet. Miskolcon több különböző útvonalon is közlekedni fog a hidrogénes autóbusz, amelyről az MVK ZRT Facebook oldalán tájékozódhatnak az utasok, akik díjmentesen szállhatnak fel a 12 méter hosszú, összesen 89 utas szállítására képes buszra. A részletekről Lukács Zsoltot, az MVK ZRT autóbusz közlekedési igazgatóját hallják.
A Hunda ZRT tavaly évben közbeszerzést írt ki, arra vonatkozóan, hogy 2 darab autóbusz tesztelnének itt Magyarországon. Mindenképpen egy ilyen újfajta, ugye ez az üzemanyagcellás ellátási rendszer, és ennek a teljes infrastruktúrájának a kiépítése hosszú távon terveződik és szerveződik, és ennek egy ilyen teszt egy évét szeretnék ugye tulajdonképpen végigvinni. Ezért kétféleképpen írták ki ezt a közbeszerzést. Az egyik kiírás az arra vonatkozott, hogy egy Budapest környéki elővárosi vagy helyibe lévő autóbusz egy töltési lehetőséggel, a másik pedig 6 vidéki városba egy hasonló egyéves intervallumra lennének ezek a tesztbuszok. Ennek az volt a lényege, hogy ugye különböző körülmények között is teszteljük ezeket az autóbuszokat, ezért úgy lett felépítve az egész tesztelési folyamat, hogy a 6 város az 2-szer egy hónapot kap tulajdonképpen minden ilyen város. A lényege az volna, hogy ugye különböző időjárási körülmények között tapasztalnánk meg azt, hogy is működik egy ilyen hidrogénbusznak az üzemeltetése. Ezért van most ugye első részben Miskolcon, mint második helyszínként, Debrecen után, és majd még valamikor a nyár folyamán, amikor a többi város is lemegy az egy-egy hónapos tesztjével, akkor még majd vissza fog térni más időjárási körülmények között. Igaz, hogy a mostani időjárási viszonyok sem ideálisak, hiszen tél van, de még sincs tél, mert az időjárás azért annyira nem rossz, tehát a téli körülményeket úgy nem tudjuk kihasználni. De viszont, ami nagyon fontos, hogy Miskolcon ugye azért domborzati viszonyok is vannak, ami adott esetben egy Kecskeméten, Debrecenben nem nagyon fog a teszt során kijönni, de itt azért próbáljuk olyan vonalakra tenni ezt a járművet, hogy ezek a előnyei vagy hátrányai, vagy egyrészt a fogyasztási értékeket tudják követni majd a teszt során a tesztelők. Hát ugye erre azért megkaptuk az instrukciókat. Hát mi a szólóvonalainkon szeretnénk ugye kipróbálni. Jellemzően azért úgy osztottuk el ezt az egy hónapot, közel egy hónapot, mert február 29-ig lesz itt ez az autóbusz. Ez úgy van elosztva, hogy minden szólóvonalon, ahol ahol valamilyen sajátosság van. Ugye most az első héten például a 21-es vonalon van, illetve a 101-b-s vonala van. Ez olyan szempontból azért azt mondhatná valaki, hogy sík területen megy, de ez nem igaz, hiszen mire a Berekaljára felér az autóbusz, azért vannak itt dombok, és van egy bizonyos emelkedése. Ezért ugye ez is egy szempont, hogy ezt tudjuk fogyasztásba és minden egyébbe követni. Természetesen kipróbáljuk az Avason, és akár Ómassán is majd a hétvégéken látható az autóbusz, aminek az a lényege, hogy tényleg minden körülmények között a hegyi utakat is, hiszen azért ez egy maximálisan környezetkímélő fajtája ugye ennek a közösségi közlekedésnek. Itt tényleg nem távozik semmi károsanyag, vízgőz az, ami a végén kijön az autóbuszból, és ez azért egy bükk szempontjából nem lenne hátrányos, hogyha ez meg tudna majd hosszú távon is akár ragadni. Lehetne azt mondani, hogy ez egy elektromos busz, mert egyébként egy elektromos autóbuszról beszélünk, itt csak az, hogy ugye a hajtóanyag az tulajdonképpen elektromos áramot, egy kémiai folyamat során ugye elektromos áramot termel, és ez az elektromos áramon felhasználva a jármű hajtására. Itt az nem mindegy, hogy ugye nem akkumulátor, nem teljes egészében akkumulátoros hajtás van, hanem ugye az akkumulátorba energiát azt a hidrogénnek a kémiai reakciója során keletkező energiával tudjuk felhasználni. A két projektnél eltérő autóbuszok nyerték a közbeszerzést. A budapesti vonalakon ott egy Toyota Ketano gyártású, tehát ott egy ilyen kooperációs gyártású jármű van, tehát az teljesen más jármű, itt pedig a Solarisnak a járműve volt. Ez a Solaris jármű egyébként nem fiatal, ez egy tesztbusz volt már, ez egy 2018-as építésű autóbusz, illetve akkor tervezték ezt az autóbuszt, nagyon minimális kilométer van benne, mert bemutató autóbusz volt, de teljesen újként, meg újnak néz ki, tehát azért teljesen jó állapotban lévő autóbuszról beszélünk. Általában olyan kollégák fogják tesztelni, akik elég sokat jártak már most ugye az elmúlt másfél év alatt az elektromos busszal. Nagyon hasonlít a teljes vezetés, és mindenki azt mondja, hogy azért ez egy komoly elektromos buszról beszélünk, de jellemzően így első két nap, három nap tapasztalat az, hogy minimálissal másabb tényleg a vezetési stílusa egy picit az autóbuszok, most már a kollégák bátrabban tesztelgetik, az egy hónap után jön majd ki az, és a több kollégának ugye 7-8 kolléga fogja vezetni az egy hónap alatt, majd akkora fog kijönni ez, hogy tulajdonképpen milyen. Egyenlőre jó véleménnyel vannak róla, állítólag a kollégák elmondása szerint az utasoknak is tetszik. Hát most ugye a héten a 21-es vonalon, illetve a 101-ben közlekedik, és a Facebook oldalunkon tájékoztatjuk majd az utasokat a továbbiakba. Hétvégén már más vonalakon lesz, illetve hogy a következő hetekben 29-ig milyen ütemezéssel és milyen. Általában egy hétig egyfajta vonalon, vagy egyfajta, inkább azt mondanám, hogy egy bizonyos szolgálati számot teljesít nálunk, az azt jelenti, hogy több vonalon is meg fog jelenni a szóló vonalak közül, és hát már a megszokott rendben ugye akár a napnak bármilyen szakába láthatják az autóbusz, de mondom, ezt a Facebook oldalunkon naponta közé tesszük. Ha össze kellene hasonlítani, ugye a dízel egy nagyon kiforrott technológia, ezt azért több évtizede használják a világon mindenhol. Pár évvel ezelőtt az elektromostól is idegenkedtünk, sokszor mondtuk azt mi a tervezés során, amikor az elektromos buszoknak a pályázatát is írtuk, hogy biztos, hogy kell ez nekünk, de nyilvánvaló, hogy környezetkímélő és kell. Most csak pozitívat tudnák egyébként mondani az elektromos buszról is. Természetesen ez a teszt azért van mindenki számára, mert ugye a Hyundai-nak is a legnagyobb célja az volt ezzel, hogy egyrészt a döntéshozókat, másrészt ugye az utasokat is meggyőzzék, hogy ez tényleg egy környezetkímélő technológia, és ez a jövő, tehát valószínű, hogy azért ilyen járművek beszerzése. Nyilvánvaló az is, hogy még ezen teljesen sorozatgyártásban gyártott autóbuszokról beszélünk, mások az árviszonyok, de hát ez volt az elektromos busznál is, tehát most már azért ott is teljesen mások, és mások az elvárások is, tehát azt látjuk a két év alatt, például az elektromos buszoknál, ugye ami nagyon fontos az akkumulátornak az élettartalma, azért most már a gyártók e felé mozdulnak el, hogy minél hosszabb és minél nagyobb garanciákat adjanak arra vonatkozóan, hogy ezek tényleg megérje tulajdonképpen beruházni egy közlekedési szolgáltatónak, illetve adott esetben pályázatból is minél kevesebb legyen az az összeg, amit adott esetben önrészként biztosítani kell egy önkormányzatnak. Természetesen figyeljük a zöld busz programnak a pályázatait, várhatóan ez év elején lesz is kiírva ilyen, és nyilvánvaló, hogy további fejlődésnek ugye a korábban a közgyűlés által is elfogadott dekarbonizációs terv alapján haladnánk tovább, és további járműbeszerzések, leginkább ugye pályázati forrásból, amit látunk, hogy elektromos autóbuszok beszerzése lenne a jövő, illetve tovább ezen az úton menne az MVK ZRT a buszok tekintetében.
Értékadó. Magazin műsorunk a Rádió honlapján is meghallgatható. Címünk www.szentistvánrádió.hu.
Kedves hallgatóink, elhangzott Értékadó című műsorunk, melyet Gronda János szerkesztett.
Értékadó magazin műsorunkat hallották. A műsorral kapcsolatos véleményüket, kérdéseiket várjuk szerkesztőségünkbe. Címünk Szent István Rádió, 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Hívhatnak bennünket telefonon a 36-os körzet 510-610-es számon. E-mailt pedig az info@szentistvanradio.hu címre küldhetnek.